Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvérem, magasztaljuk Urunkat, 122. Zsoltárunkat énekeljük első verszakával. Énekeljük, Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Oh,
mi segítségünk, istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az szól hozzánk Mózes második könyvéből, a 16. rész válogatott verseiből a következőképpen. Azután útnak indultak Élimből, és megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztába, amely Élim és a Sínai között van. A második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, bárcsak meghaltunk volna az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalálra juttassátok. Az Úr azonban így szólt Mózeshez, én majd hullatok nektek kenyeret az égből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényeim szerint jár-e, vagy sem. Amikor a hatodik napon elkészíti azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szedtek. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak zúgolódását, ezért így szól hozzájuk, estére húst estek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellették a tábort, reggelre pedig harmad borította be a földet a tábor körül. Amikor fölszáradt a lehullott harmat, apró szemecskék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor ezt meglátták Izrael fiai, ezt kérdezték egymástól, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eredelül. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek testvéreim, most imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásak vagyunk ezen a vasárnapon, mert megköszönjük neked az életet. Megköszönjük, Urunk, azt, hogy te megformáltál bennünket. Megköszönjük azt, hogy gyermekkort adtál. Megköszönjük neked azt, hogy bennünket fellevelhettek, hogy növekedhettünk. Megköszönjük neked, Úrunk, azt, hogy társat találhattunk. Megköszönjük neked, Úrunk, hogy őrizted és védted a mi életünket. Köszönjük neked, Úrunk, a küzdelmeket, köszönjük neked, Úrunk, a harcokat. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, azt, hogy méltó öregséget is adsz számunkra. Legyen ezért dicsőség neked. És köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy ez az élet nem egyszínű volt, hanem gazdag, mert te meggazdagítottad. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy a fájdalmak is formáltak bennünket, a keserűségek is hozzád vezettek, és a hálaadás könnyei pedig most, ezen az alkalmon, amikor megköszönjük az új kenyeret, az áldás folyamává húzzadnak. Urunk, bocsásd meg, hogy te tartalmas élettel kínáltad meg az embert, mi pedig lázadozunk, zúgolódunk ugyanúgy, mint ekkor, ahogyan halljuk a Te ígédben, hogy mi miért nem jó, hogy mi miért keserű, hogy nem oltja szomjunkat a víz, nem táplálja a testünket az eledel. Bocsásd meg, Urunk, hogy el tudjuk nézni azt, hogy a másik szűköl, el tudjuk nézni azt, hogy a másik éhezik. Bocsásd meg azt, amikor mi magunk a megmaradt ételünket a szemétbe dobjuk, és ott rothad. Bocsásd meg, amikor nem nyitottuk fel szemünket, és nem nyitottuk ki kezünket arra, hogy a jót tegyük a másik emberrel. És bocsásd meg, Urunk, azt, amikor a másikról rosszat gondoltunk, és ezt a rosszat már el is hisszük, hogy így van. Pedig az csak a mi gondolatunk, az csak a mi fantáziánk, az csak a mi rémálmunk, amit a másikra mondunk. Bocsáss meg nekünk, kérünk. Urunk, a terített asztal közössége a bocsánatról szól, hogy aki hittel érkezik hozzád, aki hittel veszi a kenyeret, és hittel emeli ajkához a te véredet jelképező bort, annak üdvössége lehet, de nélküled átokká válik. Urunk, adj most számunkra a bűnbánatot, és adj számunkra a bocsánatot. Táplálj bennünket, kérünk, a te mennyei kenyereddel. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére 438. dicséretünket énekeljük 6. versszakával. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánunk hirdetni, írva található János evangéliumában a 6. részben, a 27-től a 33-ig terjedő versekben a következőképpen. Ne veszendő eledeért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus ezt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték tőle, te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik, Bizony, bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Amen. Foglalják el. Kedves testvérek, a Szentírásban, amikor vándorlásról olvasunk, akkor a Szentíró gyakran hasonlítja azt az emberi élethez, mindennapjainkhoz, útunkhoz. Van egy kiindulási pontunk, azután jön egy hosszabb vándorút, melyen szemünk előtt lebeg a végső cél, ahova szeretnénk megérkezni. A hívő ember számára ez a végső cél Isten országa. Mert Isten országa az általa készített birodalom az, ahová megérkezhetünk. Nem úgy van, szoktam mondani mostanában újra és újra, hogy az Isten országát mi építjük, az Isten országát mi fabrikáljuk, hanem az Isten országa az övé, ő készíti. Ő a garantőre annak, hogy jó, tökéletes és szent. Éppen ezért végső célunk. És életünknek a szakaszait, különböző korszakait úgy tekinthetjük, mint vándorlást. Talán volt és van olyan életszakaszunk, amelyet egészen konkrétan úgy látunk, mint a pusztai vándorlást. Talán azt a válságot is látjuk, amelyben az ember kimondja, nincs ennivalója, vagy éppen nincs innivalója. Valamikor a szószoros értelemben ezt tapasztalja, valamikor pedig átvitt értelemben. Néhány hónappal ezelőtt presbitériumunk úgy döntött, hogy Pomázon kihelyezünk egy kis ételosztó ládát, egy kis Betlehemet, a kenyérházát, ahová mindenki elhelyezheti az adományát, és onnan bárki kiveheti azt. Most, kedves testvérek, azt mondtam nektek, hogy ebben a legszebb az, hogy nem látom, hogy ki teszi be, és nem látom, hogy ki veszi el az ételt. Ez az eseteknek a zömében így is van. A legjobb, hogy az így van. Azonban azt látom, hogy reggelente rendszeresen vannak ott emberek, jönnek és mennek, nem akarnak feltűnést kelteni, ezért csak elmennek a kis ételosztó ládika mellett. Korábban nem láttam őket. Sőt, azt is tudom, hogy a városnak más területén élnek, vagy eddig a város más területén mozogtak. A szószoros értelemben átélik mindazt, amit Isten igéje mond, nincs ennivalójuk, és nincs innivalójuk. És persze azt is látjuk, azt is tapasztaljuk, amikor belül járja az ember az ő életútját, és éhes marad. Beleharap a világ dolgaiba, beleharap a környezetünk kínált a dolgokba, és mégis éhes marad vagy szomjas. Megpróbálja pedig mindennel csillapítani az éhségét. Kedves testvérek, mi sokszor csodálkozunk azon, hogy hogyan is élünk, de ez a mai világ az erőről, az energiáról szól. Persze mondom saját magamnak is, hogy sokszoros energiát viszünk be a szervezetünkbe, mint amit felhasználnánk. És mégis éhesek maradunk. sokszoros energia, most a szó fizikai értelmében, amikor reggelente iskolaidőben bemegyek a kalácspékségbe, jönnek már azok a fiatalok is, hogy 6 óra tártagi Budapestre mennek, vesznek egy kiflit, meg 2 darab energiaitalt. Egy kifli és 2 energiaital. És csodálkozunk, hogy duzzadnak az erőtől, energiától, rengeteg szénhidrátot, koffeint és egyebet isznek a szervezetükbe, és nem tudnak vele mit kezdeni a pedagógusok az órákon. A másik oldalról is igaz ez, a lelki oldalról. Azt gondoljuk sokszor, amikor nézzük a televíziót, vagy olvassuk az újságot, hogy ennél mélyebbre már nem süllyedhetünk. És mégis azt látjuk, hogy ez a fogyasztható, az erőszak minden tekintetben, minden halmazállapotban, ez majd valahogyan kielégíti az emberi lelket. És közben pedig szomjazunk és éhezünk lelkileg. Valami olyanra szomjazunk és olyanra éhezünk, amely életet ad ennek a világnak. Mai igénk egy régi időre kalauzol el bennünket, több ezer év távolságot mutat, azt az időszakot, amikor Izrael népe elhagyja a szolgasságnak a házát, Egyiptomot, és útban van az ígéret földje felé, de az út sivár, a sínai félsziget porán keresztül vezet az út Kánoán földjére. Gyalogolnak, éheznek, szomjasak, fáradtak, rendkívül rossz a hangulat, megváltozik a morál. Ezeknek a részeknek itt Mózes második könyvében a kulcs szava, hogyha átolvassátok fejezetről fejezetre, a legtöbbször előforduló szó a zúgolódás. És ebben a pillanatban, amikor az ember mélyre süllyed, akkor azt mondja a Mózesnek, és azt mondja Istennek, az volt a szándékotok, hogy kihozzatok a szolgaságból, a biztos, kevésből, a bizonytalanba, hogy itt éhen haljunk, elpusztuljunk. És ebben a nyomorúságos helyzetben ragyog fel Istennek a dicsősége, jelenléte. Hogy aki mélyre jut, és Istenhez kiált, ő meghallgatja szavát. Az egyik legszebb, valóban a mélységből szóló imádság, a 130. Zsoltár, amely így fogalmaz, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat, füleid legyenek figyelmesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, ezért férlek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Nos, kedves testvérek, ebben az állapotban mondja a mi Urunk, Jézus Krisztus azt, hogy ő Istennek az a kenyere, amely a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Mert Istennek nem a szándéka, nem az a szándéka, hogy elvesszünk, hanem az, hogy éljünk. Pusztai vándorlásunkban, hétköznapi életünkben. Ennek a történetnek a legelején egy helység név szerepel, Élim. Itt kezdődik minden. A sínai pusztában egy városról van szó, amely Mózes korában arról volt nevezetes, hogy 12 forrás buzgott fel, és hogy 70 pálmafa díszítette. Később ezt a helyet szimbolikusan értették, és szimbolikusan gondolták, hogy a 12 pálmafa, 12 forrás az Izrael 12 törzsét, a 70 pálmafa pedig a vezetőket jelentette volna. Élim egészen egyszerűen azt jelenti, hogy nagy fa azt jelenti, hogy biztonság, azt jelenti, hogy az áldás helye, ahol van ennivaló, és van innivaló. Nem véletlen, hogy ezt a nevet Élim, például az evangélikus testvéreink, ha jól emlékszem, Nyíregyháza környékén egy szeretet otthonuknak adták. Élim, evangélikus szeretet otthon, ahol biztonságban lehet valaki, ahol van ennivaló, ahol van áldás, ami az életnek a helye. De nem maradhatott az ember örökre. Mert Isten más célt tűzött ki. Vezetni kell a népet az ígéret földje után. Indulni kell a pusztán keresztül oda, ami valóban a Kánoán, a tejjel és mézzel folyó föld. De ahhoz, hogy odaérj, meg kell tisztulni az embernek. A próbák idején mutatja meg Isten az ő erejét és csodáját. A próbák idején mutatja meg Isten azt, hogy a magad erejéből hova nem juthatsz és hova juthatsz. A pusztában válik az ember különösen érzékenyé, ott keresi az Istent, és ott kezdi kérdezgetni, ki ad ennem, ki ad innom, ki vezet ki az élet útvesztőjéből, hol van a szabadulás. Nézzétek, Mózes sem tud adni enni, és Mózes sem tud adni inni, pedig ő egy személyben ennek a népnek mondhatnánk így, hogy a királya, a főpapja és a prófétája. Az igazi vezető ember nem tud adni, de tud kiáltani, tud ahhoz kiáltani, aki a segítség forrása. Hogy megmeneküljön a nép, ezért Isten ad fürjeket és ad mennyei jeledelként mannát. Kedves testvérek, Isten ajándéka a földi táplálék, és Isten ajándéka, mint mennyei táplálék, mindannyiunkat eligazít. Ezen a mai napon pedig különösképpen is úgy imádkoztunk, mikor beléptünk ide Isten házába, és én magam is így szolgáltam néhány mondat erejéig itt, Csobánkán is, majd Pomázon tegnap este 6 órakor a közös ünneplésünkön, hogy vannak Istennek olyan csendes csodái, amelyeket a mindennapok világában észre sem veszünk. Ilyen a kenyér. Naponta legalább 3-szor eszünk belőle, ott van a mi asztalunkon. Csendes, csoda, biztos táplálék, olyan, mint Élimben. Testvérek, tanuljátok meg értékelni Istennek egy csendes csodáit, tanuljátok meg értékelni Istennek ezt a gondoskodását, mindennapi gondoskodását, mert Isten munkája ezen a mai napon, ünnepi alkalmunkon, új kenyérért való hálaadásunkon, hálás lélekkel szeretne formálni bennőtöket. Hogy megköszönjétek, ahogyan a költő mondja, a csendes csodákat. Isten gondviselése hálát ad az embernek. Látszólag nincs benne semmi új, csak a szükséges, a mindennapra való, de nélküle belepusztulnánk. És legyetek így lelki értelemben is. Köszönjétek meg Istennek azokat a csendes dolgokat, amelyeket nap mint nap elvégez az életetekben. Köszönjétek meg azokat a dolgokat, amelyekre már nem figyelmeztet, hanem amelyek már készek bennetek. Észre sem veszitek, hogy mennyi mindenen vezetett bennőtöket végig az Úr. Az egyik testvérünk mondta el, hogy amíg ő meg nem tért, addig rendszeresen káromkodott. Amikor kezébe vette a szerszámot, és rossz oldalával fogta meg a villáskulcsot, akkor azért is káromkodott, hogy most miért a 17-es fele van ott, miért nem a 19-es. Pedig a kezében volt mind a kettő. És amikor megtért, akkor Isten elvette ezt. Számára most már természetes, hogy ezt nem teszi. De megköszönheti újra és újra, hogy mi az, amit elvégzett az Isten bennetek. A hálaadás mindig annak a megköszönése, amit Isten már megtett. A kenyér ilyen. Ám a kenyér mégsem csak a múltat hordozza, hanem a jövendőt is, a holnapot is. Tegnap előtt egy fiatal ember, nagyon őszintén mondta, nem kiprédikálni szeretném, hanem azt gondolom tényleg, hogy őszintén beszélt egy, azt hiszem, egy birkózó mérkőzés után, amikor nem sikerült neki ez az olimpia, egy vagy két meccset birkózott végig, azt mondta, a múlt az elmúlt, a jövő még nincs, éljünk a mának. És ez nem arról szólt, hogy ő ebben a mai napban le akar szakasztani most minden virágot, ahogyan tanították a régiek, hogy élvezti az életet, hanem a mának élő emberről beszélt, a csak mának és csak magának élő emberről beszélt. De a kenyér nem csak a máról beszél, hanem a jövőről is beszél. Mert a kenyér az megváltoztatja az ember életét, mint ahogyan a kis kovász megváltoztatja a kenyérnek az állagát. A kenyér a holnapról is beszél. Jézus azt mondja, mert az Istennek kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Kedves testvérek, Krisztus kenyere úgy ad életet a világnak, hogy újjászül. Isten igéje újjászül bennünket. Ez a jövendő felől való ígérete. Hogy nem csak hálás emberek lehetünk, hanem reménnyel teli emberek is lehetünk. Mert mi nem a pusztai kenyeret keressük, hanem Jézust, az Isten kenyerét, aki életet ad ennek a világnak. Adja meg számunkra az Úristen azt, hogy ezt a kettősséget, a hálaadást és a reménységet ünnepelhessük most. Mint ahogyan a terített asztal is ezt jelképezi. Isten megbocsátotta a mi bűneinket, mert megvallottuk őket, és ő hű és igaz, és közben azt ígéri, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Jézusban. Egyedül benne. Ezt jelenti számunkra most új kenyér ünnepe. És ezért mondják mindazok, akik hallják Jézus tanítását. Uram, add nekünk mindig ezt a mennyei kenyeret. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük neked, hogy te önmagadat adtad váltságul ezért a világért. hogy vándor útunkon, amely életünk, amelynek különböző állomásai vannak, amely talán elindult, érimpől, és most valahol a pusztában, vagy éppen egy-egy oázisnál táborozunk, megérkezzen a te országodba, rendelt birodalmadba. Kérünk, zúgolódásunk közepette, nyugtalanságunk közepette, forrongó világ közepette, add az életnek kenyerét. Urunk, annyi mindent hallunk és látunk ezekben a napokban. Nem is tudjuk, hogy hová figyeljünk. Kérünk téged, engedd igédet, Urunkat, Jézus Krisztust meglátni. Add, hogy vele, és benne éljünk naponta, nap mint nap. Kérünk, hogy ne csak csillapítsd a mi éhségünket és szomjúságunkat, hanem vedd el. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, gyermekeiért és felnőttjeiért. Kérünk téged, Urunk, még gyermekes szülőként is az utolsó hétért, mikor itthon lehetnek a kicsinyek, az iskolában járók. Imádkozunk hozzád, Urunk, a pedagógusokért, akik újra néhány nap múlva felveszik a szolgálatot. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért, betegjeinkért, a legkisebbekért. Kérünk, hogy erősítsd és bátorítsd őket. Hagy minden körülmény közepette biztos talajt a szülőknek, nagyszülőknek, amikor egy-egy kicsi életre tekintenek. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, időseinkért, a megfáradtakért. Könyörgünk, Urunk, a te igéd ott munkálkodjon életük minden napján. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a mi külső terveinkért, azok megvalósulásáért is. Kérünk, hogy ne vondd meg tőlünk a te kegyelmedet és szeretetedet. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imádságunkat. Amen. Testvéreim, készüljünk az Úrvacsora közösségére. 435. dicséretünket énekeljük első és második versszakával. Kegyelem néktek és békesség
az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint. Ámen. Halljátok meg most, kedves testvéreim, hogy miképpen szerezte az Úr az ő szent vacsoráját, ahogyan előadja ezt Pál apostol az első korintusi levél 11. fejezetében. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, majd ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, s isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Jöjjetek, testvéreim, könyörögjünk az Úr szent lelkéért, közeledjünk hozzá alázatos szívvel, bűnvalló lélekkel. Imádkozzunk. Valóban szent, valóban áldott vagy te, örökkévaló Isten, mennyei Atyánk, hogy egyszülött fiadat adtad. Hálaadással emlékezünk testé lételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérünk téged állandó közbenjárásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a szent keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most ezért arra kérünk, küldd el reánk szent lelkedet, hogy szentelje meg bennünket a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid és kezünk munkájának gyümölcsei. Szent élek Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, Krisztus vérével való közösségünk legyen, hogy miközben magunkhoz vesszük a kenyeret és a pohárt, az ő testének és vérének részesei lehessünk, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Amen. Bűnvalló imádságunk után, jöjjünk testvérek, hitvallás tételünk előtt énekeljük a 459-es számú énekünket, 459-es számú éneket énekeljük, ennek pedig az első versét, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Valljuk meg együtt győzedelmesítünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért feleljünk a következő kérdésekre lelkiismeretünk szerint őszinte szívből. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az Úr méltatlan bár, de elhívott és elküldött szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad az örökkévaló Isten mindenkinek, aki kéri és aki hittel elfogadja. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
Amen.
Most azért jöjjetek mindnyájan, kik szeretitek a mi Urunk Jézus Krisztust, az ő teste megtöretett vére kiontatott értetek. Helyünket elfoglalva, mindeközben énekeljük a 440-es számú énekünket, így kezdjük meg az Úr Szent Vacsorát, jellássuk az Úr keresztjét.
Amen.
így szerezte az Úr az ő szent vacsoráját. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, sokan a mai napon is, a világ minden részén, és így éltünk vele mi is sokakkal együtt szerte a világon, az egy Anya Szent Egyház közösségében. Mindenekelőtt elbocsátanánk benneteket, intünk és kérünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Viseljétek magatokat keresztjéni rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított az ő fiában, Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen az Úr is megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok mindnyájan egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Gyertek, ezért imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönetet mondunk neked, és dicsőítünk téged, hogy bennünket méltatlan és bűnös teremtményeidet fiaddal, ami Urunk Jézussal egybekapcsoltál, hogy őt halálra adtad, hogy életre tápláljon bennünket. Add nekünk, drága jó Urunk, hogy az ő emberekért végzett szolgálatában részesedve éljünk, ne magunknak, hanem neked és embertársainknak, kik közé bennünket állítottál. Felajánljuk ezért magunkat neked, Urunk, hogy használj minket országod építésére, embertársaink javára. Add, hogy így kedves legyen a mi életünk te előtted, itt most, és majd a te eljövendő országodban, ami Urunk, a Jézus Krisztus által. Ámen. Gyertek, mondjuk el az általa tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és halljuk, hallgassuk meg a hirdetést.
Kedves testvérek, köszönjük minden kedves testvérünk elmúlt heti munkáját, adományát és segítségnyújtását. Köszönjük a táborozásban való segítségnyújtást, külső munkákban való segítséget, kirándulás szervezést. Szeretettel jelzem, hogy a táborból néhány kis póló, kabát, gumicsizma, a szeretett vendégségekről pedig sok tányér, tálca maradt a gyülekezeti házban Pomázon. Kérem, hogy ezeket vigyük magunkkal. Kedves testvérek, csobánkai gyülekezetünkben szeretnénk imaházunk székeit megújítani. Ez a tervünk a finiséhez közeledik. A napokban fogjuk kifizetni a teljes vételárat, és reménység szerint a jövő héten megérkeznek majd a székek is. Úgy tervezzük, most istentiszteletünk előtt erről beszéltünk, hogy kedden bibliaóra után kipakolnánk az imaházból ezeket a padjainkat. Szerdán talán, ha sikerül, akkor megérkeznek a székek, és szerda este pedig berendeznénk majd a gyülekezeti imaházunkat. Jelzem testvéreimnek, hogy Pomázi parókiánk szigetelési munkái és a járdacsere és a befejező lépéséhez közeledik. a munkadandárját elvégezték, a szerelvényezés, könyöklők feltétele még a jövő héten várat magára. Szeretettel fogadjuk testvéreink támogatását. Megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma, ajánljuk testvéreinknek, aki szívesen hozzájárul a főadás költségeihez, 800 forinttal teheti meg mindezt. Alkalmainkat hirdetem. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, fél héttől bibliaolvasókör lesz Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóra Pomázon. Vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon. Szeretettel jelzem gyülekezetünk tagjainak, hogy következő hónapunkban, de már nem oly sokára, szeptember 1. vasárnapján, 4-én Csobánkán tartanánk gyülekezeti délutánunkat, társegyházközségi délutánunkat, 15 órától itt, az imaházban, a kertben, lent a nagykertben is. Ma, illetve ebben az esztendőben a csobánkai testvérek lesznek a házigazdái ennek az alkalomnak. Tudjátok, ez az a sorozat, amit a szurdokban szoktunk tartani, most ebben az esztendőben itt lesz megtartva imaházunk kertjében szeptember 4-én 15 órától. Mai alkalmainkat is hirdetem még, 16 órától presbiteri gyűlésünk lesz, 18 órától pedig az 5. papkerti koncert, melyen Ikő Szotyori Nagy Gábor, horgonaművész és kedves felesége, oboaművész fognak szolgálni. Rendhagyó az alkalom, nem a kertben lesz, hanem a templomban. Az orgona a templomban épült meg, ennek csak ez a prózai magyarázata. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Testvérek, záró énekünket keressük meg, a 447. dicséretünket énekeljük első versszakával. Istenünk be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.